아멘.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődött az ökumenikus imahét. Az országos nyitó istentiszteletet Budapesten a Kálvin téri református templomban tartották. Igét hirdetett Kondor Péter evangélikus püspök, szentbeszédet mondott Erdő Péter bíboros. Az imahét imádságait és emelkedéseit ezúttal az ősi örmény apostoli egyház keresztény vezetői ajánlják a tagegyházak gyülekezeteinek figyelmébe. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának harmadik hetében tartják meg. A rendezvénysorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei együtt imádkozzanak a keresztények egységéért. Az idei imahét jelmondata egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Közzétette a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést. Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos, történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktus kezelésben. Az Index eközben viszont arról is ír, a Reuters hírügynökség által látott és a Bloomberg News által elsőként ismertetett tervezet szerint az amerikai kormányzat mintegy 60 országot keresett meg azzal, hogy 1 milliárd dollárral járuljanak hozzá a folyamathoz, amennyiben tagságukat 3 éven túl is fenn szeretnék tartani. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tehát meghívót kapott a gázai béketanácsba Donald Trumptól, tudatta előzőleg a külgazdaság és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, részt vesznek a munkában. Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump békepárti tevékenységét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan és félreérthetetlenül úgy szól, a tagállamoknak egyhangulag kell dönteniük, felvesznek-e új országot maguk sorába, fejtette ki a tárcavezető. Mi, akik 16 éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani, közölte. A műsorban szó volt arról is, hogy a MOL tárgyalás folytat a NIS szerb olajvállalat megvásárlásáról. Szijjártó Péter ezügyben csütörtökön Belgrádba járt. Mint ismertette, a MOL, mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről. Küszöbön áll a megállapodás, mondta. Közel két hónapos szünetet követően újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás, ismertette Dubravka, Gyegyovics, Handanovics az Instagram oldalán. Napokon belül megszülethet a megállapodás arról, hogy a MOL megveszi tehát az orosz Gazprom nyelv többségi részesedését a Szerdnészben. Egy olyan vállalatban, amely az amerikai szankciók miatt egyik napról a másikra kiesett a nemzetközi olajellátásból, írja az Index. A tét messze túlmutat egy akvizíción, teszik hozzá a cikkben, amelyben arról írnak, Szerbia egyetlen finomítójának működése, a térség üzemanyag ellátása és az energiáramlás újraszervezése forog kockán. Ha az üzlet létrejön, a MOL csoport és rajta keresztül Magyarország nem csak egy stratégiai eszköz szerez, hanem kulcs szereplővé válhat a közép-európai energiabiztonságban, olyan súllyal és mozgástérrel, amellyel eddig egyetlen regionális szereplő sem rendelkezett. Az amerikai elnök közölte, februártól 10%-os vámot vetnek ki 8 európai országra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok ellenőrzését Grönland felett. Donald Trump közösségi oldalon közé tett bejegyzése szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország érintett az intézkedésben. Az amerikai elnök jelezte, amennyiben június 1-ig nem születik megállapodás Grönland teljes körű amerikai megvásárlásáról, a vám mértéke 25%-ra emelkedik. Kelsztermer brit miniszterelnök teljességgel elhibázottnak nevezte azt a tervet, amely szerint vámtarifákat vetnének ki, például az Egyesült Királyságra is. Mint fogalmazott, a Grönlanddal kapcsolatos álláspontunk teljesen világos, a sziget a Dán Királyság része, és a jövője a grönlandiakra és a dánokra tartozik. Hozzátette, azt is világossá tettük, hogy az északi sarkvidék biztonsága az egész NATO ügye, és a szövetségeseknek közösen többet kell tenniük, hogy szembeszálljanak az Oroszország jelentette fenyegetéssel, tette hozzá. Emmanuel Macron francia elnök is elutasította Trump bejelentését, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök pedig kijelentette, országa nem enged a nyomásnak. Végül az időjárásról. A folytatásban derült napos, illetve borult párás területek egyaránt lesznek, a borult tájakon húszálingózás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali órákban általában mínusz 17 és mínusz 11, napközben mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Szerzetesek fél órája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Kirner Antal Zoltán szalézi szerzetessel Domán Vivien beszélget.
Minden évben január 31-én ünnepeljük Boszkó Szent János égi születésnapját. E téma kapcsán itt a stúdióban vendégünk Kirner Antal Zoltán atya. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött ide hozzánk.
Én pedig örömmel jöttem.
Ha jól tudom, a szaléziak, a férfi ág a második legnagyobb rend a világon, ha minden igaz, ugye?
Igen, jó az információ. Jezsuiták vannak egy kicsivel előbbre. Igazából a ferenceseket összeadjuk, a különböző ágat, ők vannak legtöbben. Mindenképpen előkelő helyen vagyunk. 14.500 szalézi van a világon, csak a férfi ág, és körülbelül 132 országban vagyunk jelen, 90 tartományban, tehát lehet mondani, hogy az egész világot átöleli a karizma, és ugye Don Bosco női ágat is alapított, ők is vannak, vagy 12 000-en, meg vannak szalízi munkatársak, meg önkéntesek, illetve a szalízi családnak egy olyan nagy ága van, ahol még 29 ilyen hivatalos társaság tartozik hozzánk, ez ilyen 300 000 embertől el föl.
Itt kis hazánkban mind a női ágból, mind a férfi ágból számos helyen szolgálnak szaléziak, sőt, itt az Egri Egyházmegyében is. Hogyan indult az ön hivatása? Milyen utat járt be?
Hát az én hivatásom kicsit messzire nyúlik, hiszen nem vagyok már fiatal. Szatmár megyében születtem, határ másik oldalán, Nagy Károly mellett, Kaplony nevű községben, egy ferences plébánia. Minisztráns voltam gyerekkoromban, szerettem ott lenni a templomban. Viszonylag hamar eldöntöttem azt, hogy pap leszek 17 évesen. Éreztem egy hívást, hogy másokért dolgozni, ez mindig bennem volt. Korábban gondolkodtam, hogy tanár is leszek, pedagógus is, de végül is az Úr hívása erősebb volt, és most már így több mint 30 év távlatából még jobban látom, hogy tényleg az ő hívása. Mert nem lehet csak úgy papnak lenni, nem lehet csak úgy szerzetesnek lenni, ha nincs hívás.
És a szalíziak hogyan jöttek az életben?
Hát a szalíziak, tehát elkezdtem Erdélybe a szeminárium, a Gyulafehérváron, akkor jött egy nagy váltás az életembe, Szombathelyi Egyházmegyében megismerkedtem, véletlenül, de már láttam a gondviselés volt, és ott eltöltöttem 22 évet, mint káplán, majd később plébános. Hát az öcsém is szalízi, van egy testvérem, a Gábor, aki szalízi testvér, de Don Boscót én már nagyon régről ismertem. Tehát még 90-es évek előttről, első könyv, amit olvastam, az ő élete volt, de nem voltak szerzetesek, nem is ismertem őket. És hát azt mondanám így röviden, hogy egy jó ideje, egy ilyen mélyebb vágy fogalmazódott meg bennem, egy teljesebb önátadott élet felé. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy én szeretnék tényleg szerényebben, szegényebben élni, és a fiatalokért szentelni az életemet, hiszen a szalézi rendnek ez a karizmája. Sokszor beszéltem a szegények iránti szeretetről, sokszor prédikáltam azt, hogy karoljuk föl azokat, akik elestek, de gyakorlatban kevésszer való tudtam ezt megvalósítani. És ez egy nagyon-nagyon mély lökés is volt, hogy elinduljak ezen az úton, de ha Don Bosco nem hív, akkor nem vagyok most itt. Tehát kellett az ő hívása. Nyilván az ő hívására jöttem, és hát most már eltelik lassan 4 év, hogy itt vagyok a szalíziak között, és úgy érzem, hogy valóban ez az ő hívása volt.
Van-e átfedés Don Bosco élete és az ön élete között?
Hogyne. Tehát azért is szimpatikus volt nekem, mert ő is egyházmegyés pap volt. Tehát innen indult az egész mű. Ő egy egyházmegyés pap volt, és érzett egy ilyen külön affinitást az elesettek, a szegények felé, hiszen az ő nagyon megtapasztalta az életében, mit jelent szegénynek lenni, mit jelent nélkülözni, mit jelent küzdeni. Meg a fiataloknak a segítés, a fölkarolása, mert azt mindig is láttam, hogy ha rajtuk tudunk segíteni, akkor igazából egy nemzedéken segítünk, akkor a jövendő családokon segítünk. Ha tudunk segíteni valamilyen formában, hogy egyáltalán szakmát találjanak, hogy emberekké váljanak, már nagyon sokat tettünk.
Ugye a rend Olaszországból indult el, az ön életében is fontos szerepet játszott Olaszország.
Igen, Torinóból indul el a rend, Don Bosco ott volt pap, és nagyiparosodás volt, rengeteg ember jött dolgozni, rengeteg fiatal jött dolgozni, nem minek önszántából, az éhezés miatt, aztán voltak, akik árván maradtak, és gyerekeknek dolgozni kellett, pénzt keresni, és hát egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, és ez is nagyon szimpatikus nekem Don Boscóban, hogy valóban megesett a szíve rajtuk, és nem csak így elméletben, hanem gyakorlatban elkezdett velük foglalkozni, és látta azt, hogy mennyire nyitottak ezek a fiúk, mennyire szomjazzák akár a hitet is. Persze sok küzdelme volt neki is velük, de összességében egy óriási nagy művet hozott létre, és hát én magam is itt képződtem, úgymond, mert a noviciátust Olaszországban végezzük, Magyarországról is, tehát Európában ez a tendencia most, hogy mivel kevés a hivatás, hogy egy helyre, és így egy nemzetközi közösséget hoznak létre, ami nagyon izgalmas és nagyon szép.
Mi a különlegessége ennek?
Egyrészt az, hogy több nemzetből vagyunk. Tehát rá lehet látni arra, hogy mások hogyan élik meg a karizmát. Mik az ő küzdelmeik, örömeik, a kultúrájukat megismerni. Én horvátokkal voltam, spanyolokkal, olaszokkal együtt. Tehát nagyon-nagyon jó volt ezt megtapasztalni. A másik pedig Róma mellett volt a noviciátus. Tehát maga Róma adta lehetőségek, tehát még több szerzetes közösséget tudtunk megismerni, és maga a képzés is, hát hogy világi nyelven szólva eléggé profi tud lenni, hiszen a rend erre figyel, hogy sokoldalú képzést adjon a fiataloknak, hiszen a noviciátus végére, ami egy szigorú évet jelent, ez azt jelenti, hogy haza sem lehet jönni ez alatt az év alatt. Tehát el kell jutni a fiatalnak oda, hogy eldöntse, hogy tényleg akar ezen az úton menni, vagy nem. És ehhez minden segítséget meg is adnak.
Vannak olyan lelkivezetők, akikre szívesen emlékszik vissza, akik segítették az úton.
Hogy ne, hát maga novicius mester, mi így hívjuk, aki azért van, hogy segítsen a döntésben. Minden hónapban beszélgettünk vele. Én egy kicsit különleges eset voltam, mert papként voltam ott jelen. Ez a fiúknak is egy új dolog volt, nyilván a novicius mesternek is kicsit új, hogy hogyan kezeljen engem, mint jelöltet, meg papot is, de nagyon emberséges volt, tehát ő nagyon figyelt az én igényeimre, például a szentmise iránti igényemre. Én az elején rosszul éreztem magamat, hogy nem tudtam én magam misézni. És akkor, amikor elmondtam neki, utána ezt megértett, és elkezdett küldeni ide-oda misézni, mert nekem ez nagyon fontos, ez a személyes napi kapcsolata az Eukarisztiában Jézussal. Aztán volt egy tanár, később, mert egy évet még egyetemen is tanultam utána, azt mondták, hogy ne siessek hazajönni, de jól gondolták. Az is egy gyönyörű év volt az életemből, hogy ott pedig még jobban ráláttam a nagyvilágra, hiszen közösségünkben voltunk 33-22 országból, tehát egy gyönyörű közösség volt, és ott is volt egy tanár, aki lelkivezetőm is lett, akivel majdnem ilyen baráti szinten voltunk.
Említette, hogy már a 80-as, 90-es években hallott Don Boscóról, Don Boscó életéről. Mennyire lehetett akkor erről beszélni? Mennyire volt a köztudatban, és mennyire ismerik ma az emberek Don Boscót?
Hát csak titokban, ilyen fű alatt jöttek a könyvek. A fiúk apostola, ezt olvastam, ezt a könyvet. Ez sok szalizit indított el különben maga ez a könyv a hivatás felé. Mivel Erdélyben jártam szemináriumban, nem nagyon lehetett hallani. És ugye Magyarországon is, hát akkor indult újra a rend, és hát össze kellett hangolni az idős korosztályt a fiatalokkal. Szinte semmiből, a nullából indultak, tehát nem volt egyetlen egy iskola sem, a házak is romokban. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt ez az indulás. Én úgy gondolom, hogy most már ez a név, hogy Don Boscó, egyre ismertebb lesz Magyarországon, és főleg ezen a vidéken, hiszen az a szolgálat, az a misszió, amit végzünk, főleg ezen a vidéken, azért azt nem sokan teszik. És nekünk pedig különösen ez a karizmánk, hogy a legszegényebb és a legelhagyatottabb fiatalok felé forduljunk. Hozzánk az iskolába például bárki jöhet, sőt sokszor hoznak olyanokat, akiket már minden iskolából kirúgtak, és utolsó esélyként mi pedig fogadjuk őket szeretettel.
Említi, hogy volt a szombathelyi egyházmegyében, tehát a kis országunk minden szegletét bejárta, hogyha mondhatjuk így. Látta mind a két peremet, mind a két szélsőséget, hiszen itt hazánkban nem csak földrajzilag vagy gazdaságilag váltakoznak így a területek, hanem etnikailag is. Mi a helyzet itt Kelet-Magyarországon? Hogyan lehet itt szólni a fiatalokhoz?
Nekem pozitív élményeim vannak, de valahogy jó értelemben véve olyan egyszerűbb emberek vannak itt, de talán éppen ebből kifülön nyitottak. Tehát a nyugaton talán rendezettebbek külsőleg a dolgok, nyilván egy más gazdasági szint is van. Másképpen lehet ott hatni az emberekre, a fiatalokra, talán ott észérvekkel jobban lehet dolgozni, itt pedig a szívvel lehet jobban dolgozni, ezt tapasztalom, tehát hogyha fiatalok megérzik, megtapasztalják azt, ami Don Bosco sokszor mondta, hogy szeretve vannak, akkor megnyílnak ezek a szívek. És én, nekem ez volt a vágyam különben, hogy szeretnék olyan helyre kerülni, ahol a legelesettebbek vannak, és a leginkább rászorulók, és ez sikerült.
Szalézi animátorként tudom, hogy Don Bosco is azt mondta, hogy a nevelés a szív dolga, ahogy említi is, hogy a szívre hatni. Illetve azt is mondta, hogy minden emberhez, minden fiatalhoz van egy út, amit meg kell találnia a pedagógusnak, az animátornak, a papnak, szerzetesnek. Na de milyen út vezet ma fiatalokhoz? Hiszen Olaszországban is látott fiatalokat, Szombathelyen, Kelet-Magyarországon, más és más korszak, más és más gyermekek.
Igen, kicsit másképpen kell közelíteni hozzájuk, ez igaz. Említettem, hogy talán ott nyugatabbra kicsit az ész érvekkel lehet. Olaszországban is érdekes társadalom van ott, tehát én ugye Rómában voltam, főleg ott azért jellemző rájuk egyfajta nagy vidámság, tehát őket ezáltal lehet megfogni. Itt pedig eszembe jut most az egyetemes káptalannak egy fotója. Minden rend életében 6 évenként van egy ilyen világra szóló, mondjuk így, konferencia, ahol meghatározzák az irányelveket, és ott volt egy kép, hogy lent a fiatalok játszanak, és az erkélyen ott van egy pap, és mondják neki, hogy gyere közénk. De szerintem ez a kulcs az egyik, hogy köztük lenni. A másik kulcs, hogy elfogadni őket. Érdeklődni az iránt, amit ők szeretnek. Tehát nem azt rájuk erőltet, amit én szeretnék, vagy ahogyan én gondolom. És nagyon megnyílnak, és ez például egy sajátosság, itt én azt tapasztalom, legalábbis ezek között, a fiatalok között, hogy viszonylag könnyen megnyílnak, ha érzik azt, hogy valaki tényleg figyel rájuk. És sok mindent elmondanak az életükből, a sebzettséget, és nekem pedig ez abban segít, hogy jobban átérezzem, még empatikusabb legyek, és még inkább szeressem őket. Tehát ha ők beengednek az életükbe ilyen formában, az engem motivál, hogy igen, még többet tegyek értük.
Milyen érdekes, hogy nincs bennük gát az egyházi személyek felé, hiszen megérzik a szaléziakban azt a szeretetet és nyitottságot, amire ők vágynak. Ugye beszéltünk arról, hogy minden kor más, és minden fiatal más, minden gyermek más, de valójában talán mindig ugyanaz a vágyuk, hogy megértve és szeretve legyenek?
Igazából mindenkinek ez a vágya. Minél egyszerűbb egy ember, annál nyitottabb, én ezt tapasztalom, és annál szívesebben beszél magáról. Persze megvannak a gondjaink is, tehát én nem akarok egy ilyen illuzórikus képet ide fölhozni, hogy semmi gond, de sok probléma van velük. Tehát sokszor kell újra kezdeni, mert ahogyan Don Bosco is tette, tehát az elején ellopták neki a kertből anyukának a zöldséget, vagy letaposták, vagy első fiatal, akit befogadott, elvitte, utána pokrócot ellopta. Tehát ezek ott vannak, de hogyha mögéjük látsz, és tudod, hogy honnan jönnek, vagy milyen nehézségeket hordoznak, akkor ezek olyan kis dolgokká válnak, hogy és talán még egy gondolat, hogy ami Don Boscóban is nagyon megvolt, ez a nagy lelkűség. Tehát nekünk nagyvonalúaknak kell lenni velük is, mindenkivel szembe. Én így gondolom.
Azt hiszem, hogy Don Bosco korát meghaladó pedagógiai gondolatokat adott át a világnak, a fiataloknak. Na de mit üzen ma Don Bosco a mai fiataloknak? Mit tudnak önök átadni? Mit tud a női ág átadni? Vagy egy szalézi animátor átadni a mai kor fiataljainak?
Don Boscónak a nagy mottója, ami azóta is a rendnek a mottója, Damiani mas cetera tolle, tehát, hogy lelkeket adj nekem, minden mást vegyél el. Tehát Don Boscónak a pedagógiáját, a az életét áthatott, hogy lelkeket menteni. És ez nem csak vallásilag értette ő, hanem úgy is, hogy embert faragni belőle, tanítatni, szakmát adni neki, de ugyanakkor borzasztóan fontos volt neki a lelki oldala. Tehát ő meg volt győződve arról, hogyha Isten ezt közelebb tud vinni egy fiatalt, ha elvezeti őt oda, hogy legyen egy stabil hite, akkor ez a fiatal később a nehézségeket sokkal jobban le fogja tudni küzdeni. Ha egy fiatal rendszeres vallásgyakorló lesz, ha megízleli, sokszor fogalmazott ő így, a liturgia szépségét, semmit nem erőltetett Don Bosco. De volt szent mise, voltak imádságok, és a fiúk szívesen imádkoztak. Tehát ez ugyanaz ma is. Nem kell extra eszközöket kitalálni, úgy gondolom, extra nagy programokat gyártani, hanem a meglévő kincseinkből kell átadni úgy, hogy az megérintse őket, és ez megérint mindenkit, mert ez már kegyelem. Ez nem mi vagyunk, a mi okoskodásunk, és bárhol legyen a világban az a fiatal, vagy Magyarország bármelyik területén, ez a kegyelem, ez meg tudja érinteni. És ezt én is így próbálom. Tehát kevesebb elmélet, kevesebb szöveg, és velük együtt lenni, együtt imádkozni, együtt gond megtanítani imádkozni, mert nem nagyon tudunk imádkozni. És velük együtt szép lassan így tudunk előrelépni.
Érdeklődnek a fiatalok a szerzetesi élet iránt? Szoktak kérdezni esetleg?
Hát mondjuk, ahol én vagyok, az ott kevésbé, tehát azért... azt ők tisztában vannak azzal is, hogy tehát hogyha ők már egy szakmát elérnek, az már egy nagyon jó csúcs, tehát kevés az, aki nagyon ki tud törni, de szerintem más oldalról igen. Lehet, hogy nekünk is jobban jelen kellene lenni a világban, úgyhogy örülök, hogy most itt vagyok például. Tehát, hogy beszélni erről a szép hivatásról, hogy milyen jó dolog tényleg egy életet szánni a fiatalokért, másokért élni, másokért dolgozni, másoknak segíteni, és hát a fiatalok az pedig egy olyan kincs, egy olyan életszakasz, ha visszagondolok én is az életembe, hogy az egy vissza nem térő alkalom. És ha ott sikerül olyan gyökereket ereszteni, akkor egy egész életen át kitart.
Ha visszakapcsolódunk egy kicsit a beszélgetésünk elejéhez, akkor mégiscsak megvalósult, hogy pedagógus is lett, pap is, és hát mint egy ilyen instant kávé, egy szalézi, hogy 3-1-ben, vagy 20-1-ben, ugye?
Hát néha még 20-1-ben is, igen, mert azért eléggé sok mindent kell csinálni, és ami karizmánk, az alapítónak a nagyon fontos volt az, hogy szeressük, amit a fiatalok szeretnek, és innentől kezdve, tehát azért meg kell tanulni kicsit focizni, mondjuk nekem az nem nagy nehézség, vagy játszani, vagy amit ők szeretnek ők, és hát igen, sok minden ezt kell egy kicsit érteni, de ez a sok-sok helyen egyszerre lenni, de nagyon fontos, hogy mi magunk is összeszedettek legyünk, tehát mi minden napunkat imádsággal, elmélkedéssel kezdjük, mert enélkül hisszük mi, és valljuk, hogy nem megy. Azért látszhat ez a sok program, sok-sok minden, ami van. Tehát, hogy ezeket a lehetőségeket úgy gondolom, hogy meg kell ragadnunk, és igyekszünk is.
Egy szalézi mondta nekem, amikor az animátori munkával kapcsolatban tanácsokat adott, hogyha a pásztor a nyáj közé megy, akkor bárány szagúnak kell lennie a pásztornak. Tehát ez jelenti azt, hogy jó munkát végzett, nem csak vezette őket, vagy terelte őket, hanem ott volt köztük. Van esetleg olyan gondolat Don Boscótól, ami önt is megragadta, és a szívének kedves?
Hát sok mondat van, de ha egyet ki kell emelnem, akkor az, amit az örökfogadalmas keresztre írnak a szalíziaknak. Don Bosco egyelőre még csak a Dami Animas van ideírva. A Don Bosco úgy képzelt el a szalízit, mint a jó pásztort. Tehát a jó pásztor szeretetével kell szeretni a fiatalokat. És ez a mondat, ez így hangzik, hogy olaszul studiari farti amare. Ezt így lehet emelő lefordítani, hogy azon légy, hogy szerethetővé tedd magad. azt tanulmányozt, hogy hogyan tudod szerethetővé tenni magad. És ez egy kulcsmondat. Kulcsmondat lehet a boldogsághoz is, kulcsmondat az élethez is, mert olyan sokszor elvárjuk, hogy szeressenek, sokszor elvárjuk, hogy figyeljenek ránk. Néha még egy tanár, egy pedagógus elvárja, hogy a figyeljenek rá a diákok, na de mit teszek én ezért? Mit teszek én azért, hogy figyeljenek rám? Mit teszek én azért, hogy hallgassanak rám? Hát szerethetővé kell tenni magamat. Tehát nem másokat, hanem magamat elsősorban, és ez sokszor eszembe jut nekem, hogy ma hogy voltam ott, jelen, hogyha rám néznek, vagy találkoznak velem, akkor kivel találkoztak, hogy tudnak engem szeretni, vagy tudnak olyan bizalommal jönni hozzám. Szóval ez az én mondatom, kedvenc mondatom, és hát ez egy életre szóló feladat, és arra jöttem rá, hogy még én is tudok fejlődni nagyon sokat, és hogy kell is.
Köszönöm szépen a gondolatait, és hogy itt volt velünk, és megosztotta ezt. A Jóisten áldását kívánom a további munkájára, és sok fiatalt kívánok még.
Köszönöm én is, hogy itt lehettem, és további áldott szolgálatot kívánok.
Ezzel a gondolattal búcsúzom. Próbáljunk meg szerethetőbbé válni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kirner Antal Zoltán szalézi szerzetessel Domán Vivien beszélgetett. Nevében is kívánok további szép napot és tartalmas rádiózást. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Vannak életek, amelyekben a hit útja nem egyenes vonalban rajzolódik ki, hanem kanyarok, újrakezdések és bátor döntések vezetik el az embert oda, ahol végül megtalálja a helyét. Nyeste Ferencet katolikusnak keresztelték, első gyermekkori élménye egy éjféli miséhez kötődik, ám a szoros kapcsolata Istennel csak felnőttként Ramocsaházára költözve indult el igazán. Feleségével együtt először óvatosan foglaltak helyet a templom hátsó padjában, majd lassan beépültek a gyülekezet életébe. Ő a kétkezi munkában, a párja a hitoktatásban találta meg szolgálatát. Ferenc felnőttként konfirmált, gyermekeit már a református hitben nevelte, és 22 éven át szolgált Ramocsaházán, ahol parókia, vendégház és megújult templom őrzi a közösséghez való kötődését. Ám a történet itt nem ér véget, új munkahelye Nyíregyházára vitte a családot, ezer emléket hagyva maguk mögött, de közben új feladatokkal előre tekintve. Nyeste Ferencet a Nyírségi Református Egyház megye főgondnokává választották, és ma már nem csak a saját gyülekezete, hanem egész egyház megyéje szolgálatát hordozza szívén. Mai portrébeszélgetésünkben szó lesz hitről és elköteleződésről, közösségről és felelősségről, valamint arról is, hogyan lehet összehangolni a munkát, a szolgálatot és a családi életet. Nyeste Ferencet Sípos Brigitta kérdezte.
Tudom azt, hogy főgondnok úrnak az élete kezdetén nem volt szoros kapcsolata sem az Istennel, sem református gyülekezettel. Ez később alakult ki. Hogyan indult a kapcsolódás magához a református egyházhoz, meg a gyülekezet közösségéhez?
A történethez egészen 1992-93-ig kell visszamenni, és Ramocsaházára kell elutazni Nyíregyházáról. Én a feleségemmel 92-ben költöztem Ramocsaházára, mivel a feleségem ott kapott az általános iskolában állást, én pedig a két falon alatt lévő Bakta Loránd házán, úgy mondták annak idején, és szerintem most ugye a szakiban kaptam állást, és így költöztünk oda Ramocsaházára, És itt kezdődött a kapcsolatom a gyülekezettel, vagy közelebbi kapcsolatom Istennel. Alapvetően volt vele kapcsolatom, csak én nem tudtam róla, már csak azért is, mert születésem után nem sokkal Mezőkövesden megkereszteltek, mégpedig az ottani katolikus templomban. Ugye az a vidék inkább katolikus vidék, bár nem olyan régen Mezőkövesden református templomot is szenteltek, aminek nagyon örülök. Tehát így kerültem Ramocsaházára, és így kerültem közelebbi kapcsolatban az akkor még Ramocsaházán szolgáló Gál Sándorral és feleségével. Tehát innét a kapcsolat felvételt tulajdonképpen ismételten Istennel.
És hogyan sikerült a gyülekezetnek az életébe belépni?
Azokban az években kaptam vissza valahogy a Ramocsaház gyülekezet is több gyülekezettel együtt a korábban államosított ingatlanait, és visszakaptuk a korábbi iskola épületet, ami a parókia és templom tőszomszédságában volt. Tehát így ez az időszak az, amikor én oda Ramocsaházára kerültem, illetve ebben az időszakban került oda Gál Sándor és felesége is Ramocsaházára, ugyanabban az évben. És valahogy ez a két család egyszerre oda kerülése, életkorban is hasonlók voltunk, ez úgy rányomta a bélyegét az én gyülekezethez, közeledésemhez is. Ami konkrétan úgy történt, hogy ott sétáltak el előttünk a mi házunk előtt Sándorék, és mi tudtuk róluk, hogy ők a református papok, akkor még így mondtuk, mert annyira távol állt tőlem legalábbis az egyházi lét, és egyszer megszólítottak minket, hogy menjünk már el hozzájuk vacsorázni. És akkor nagyon megrettentünk, hogy mit fogunk két pappal mi egy vacsora idő alatt beszélgetni, miről fogunk beszélgetni. Tehát így indult a konkrét kapcsolatunk. Aztán bekapcsolódtam, mivel hogy hívott Sándor, hogy segítsek ennek az épületnek a felújításában, nem mint vállalkozó, hanem mint kétkezi munkás, ilyen ambíciók sosem voltak, és nem is lesznek, hogy én vállalkozó legyek. Csak szeretek mindenfajta munkát, amit az ember a két kezével tud elvégezni, és így cserkészültem be tulajdonképpen én is, és a feleségem sem a Ramocsaház gyülekezetben.
Ez kiderült a feleségedről, hogy pedagógus. Neked mi a végzettséged?
Csak azért, hogy a teljesség meglegyen, én Putnokra jártam középiskolába, és mezőgazdasági gépszerelést tanultam. Majd a Nyíregyházi mezőgazdasági főiskolára vettek föl, és én 90-ben ott végeztem, mint mezőgazdasági gépészüzemmérnök. Így kerültem Bakta Lóránt házára, ahol sokáig oktattam és tanítottam, majd nevelőtanári diplomát szereztem Egerben, ami tulajdonképpen ahhoz kellett, hogy tovább folytathassam a tanítást a szakmunkás képzőben.
92-ben beindult egy kapcsolat a gyülekezetnek a közösségével, és meghatározó volt benne a lelkipásztoroknak a személye. Hogyan alakult ez tovább?
Letelepedésünk Ramocsaházán az nagyon, nagyon idilli volt, tehát kaptunk egy lakást, ahol mi ketten éltünk a feleségemmel, és hát azt mondom, hogy úgy, ahogy megszokták a régiek, hogy összeházasodnak, és gyermek születik a családban, ez nálunk is így történt. 94-ben megszületett az első gyermekünk, 96-ban a második, 2000-ben a harmadik, és ez nagyon organikusan ment végbe abban a tekintetben, hogy ezzel így még inkább befonultunk a gyermekeink révén a gyülekezeti szövetbe, mert több családnak is születtek annak idején gyermekei, akikkel baráti viszonyba is kerültünk, tehát túl a egy gyülekezetbe tartozáson. Úgyhogy ez így nagyon, nagyon organikusan ment végbe, én úgy gondolom. Nem mondom, hogy nem voltak benne nagy ugrások, tehát lelki ugrások azok voltak benne, de semmi esetre sem kellett nagy erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy ez így történhessen meg. Tettük, amit kellett, odaálltunk, ahová kellett. Aztán így költöztünk Ramocsaházára ezzel a egyháztudattal, és ahogy bekapcsolódtam a gyülekezeti életbe, illetve a feleségem is, neki könnyebb volt, mert ő református vallású, és ő többször járt istentiszteleten jóval, mint én. Nem minden hétvégén, de ő gyakorta megfordult az öcsével és édesanyjával a Mándoki templomban. Egyre inkább bekapcsolódtunk a gyülekezeti életbe, ami kezdetben csak annyi volt, hogy elmentünk, beültünk a hátsópadba. Emlékszem rá, Sándor mondta, hogy de azért eljöttek istentiszteletre, és nem kell kiöltözni, csak ott megültek a hátsó padokban, aztán jó van az úgy, tehát ebből innét alakult ki, és valóban így is tettünk, ebből alakult ki az, hogy a feleségem a gyülekezetnek hitoktatója lett, elvégezte annak idején még Miskolcon a hitoktatói, akkor még tanfolyamot. Emlékszem, hogy a középső lányom még akkor még anyateljel táplálkozott, amikor ő például vizsgázott, és Szabó Dani bácsi csodálkozott, hogy a feleségem oda jár, és ott vizsgázik, és azt hitte, hogy az édesanyámnak a gyerekek, aki szintén ott volt, hogy vigyázzon akkor még a kisebbik lányunkra, én meg a nagyobbikra. Tehát ő is belefolyt a gyülekezeti életbe, ilyetén formán, és azóta is hitoktató, ugye folyamatosan hol a Ramocsa házik, hol a Nyíregyházi gyülekezetnek, illetve most már hittan tanít a Jókai Mór református általános iskolában. Tehát így folytam én ezeken a fizikai munkákon keresztül be tulajdonképpen a lelki munkába. És akkor egyre aktívabbak voltunk, eljártunk csendes napokra, ilyen közötti csendes napokra, Őrbe, Vajára, Rohodra, és tulajdonképpen mindenhová, ahol volt, vagy szerveztek azon a vidéken csendes napokat, és Őrben volt egy csendes nap, amikor a végén az alkalomnak megkérdezték azt, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy Jézussal szeretne járni, és hitet szeretne tenni mellette, és én ott tettem nyilvánvalóvá tulajdonképpen, hogy én református keresztény ember szeretnék lenni az életem további részében.
És azt gondolom, követte egy konfirmáció is felnőttként?
Igen, 96-ban felnőttként konfirmáltam. Hát kimaradt az életemből a KT kérdések felmondása, mert erre nem került sor, viszont volt egy több alkalmas, számomra megtisztelő face-to-face felkészítő, tehát csak én voltam és a lelkészem, és beszélgettünk azokról a dolgokról, amik szükségesek ahhoz, hogy tudjam, hogy milyen fogalmat teszek, amit most a időben konfirmálnak, ők úgy élik meg, hogy KT kérdésekre kell bemagolniuk válaszokat. Nem egyedül konfirmáltam, mert volt egy lelkitársam benne, egy lelki testvérem, akit akkor még Simon Enikőnek hívtak, most pedig Klincsikné dr. Simon Enikő, ő a Városi Gyülekezet Iskola óvodájának a vezetője, akivel a kapcsolatom a mai napig olyan, mint hogyha testvérem lenne, tehát én lelki testvéremnek mondhatom őt a mai napig. Már csak a munkakörömbe adódó is tartjuk a kapcsolatot, de egyébként is jó kapcsolatban vagyunk azóta is.
Mondtad, hogy a fizikai munkán keresztül türemkedett be a gyülekezeti élet a ti életetekben. A lelki élet hogyan lett a tiédé, az, amit a gyülekezet a lelki pásztoraival együtt kialakított?
Nekem ez egy ilyen természetes, sem megért folyamat volt, ahogy már korábban is mondtam. Tehát megtérés, konfirmáció, istentisztelet látogatás, énekkari próbák, ez egy ilyen lineárisan reménység, tehát úgy érzem, hogy emelkedő pályafolyamat tendencia volt. Ráadásul a gyermekeink, ahogy megszülettek, hittan, oktatás, gyülekezeti hittan, ötnapos klubok, több generációs táborok, tehát ezekről mi elmaradhatatlanok voltunk, mindenben is benne voltunk, amit a gyülekezet szervezett. Tulajdonképpen egy ilyen folyamat volt ez számunkra, ami meghatározta az otthoni családi életünket, hogy fektetjük a gyereket, hogy kezdjük az étkezéseket. Tehát ez mind számunkra egy ilyen organikus dolog lett. Aztán a gyermekeink nagy helyszíni angol bibliai táborosok lettek. Mind a három gyermekünk éveken keresztül helyszínre járt nyaranta a bibliás táborba, aminek a munkájában mi is bekapcsolódtunk önkéntesként. 2000-es évek elején több éven keresztül mentünk konyházni azért, hogy a gyerekeknek az étel rendelkezésre álljon, ahhoz, hogy ő nekik ezenek legyen foglalkozni, hanem csak az Isten dolgával, meg igaz angol nyelven. Úgyhogy ez is nagyon szépen zajlott, és most ott tartunk. A legidősebb gyermekem ott találta meg a férjét, a most meg a legfiatalabb vezeti idén a tábort, úgyhogy csodálatos
éve
van a történetünknek, így van.
Ahogy így elmondod, az realizálódott bennem, hogy akkor a ti családotokban a hit, Isten kapcsolat, az tulajdonképpen átalakította az életformát, és az életnek a ritmusát a mindennapokban.
Ez így van, abszolút mértékben. És ez tart most is, tehát az a jó benne, hogy most már a három gyermekem három család, önálló családban él, de tudom azt, hogy ezt sikerült nekik átadni. Mind a három lányom a férjével együtt gyülekezett ott, ahol él. Tudom azt, hogy aki tud, az szolgál, ki zenéléssel, ki csoportvezetéssel, ifjúsági csoportvezetéssel. Tudom azt, hogy volt a szó, vagy össze szó kapcsolat lehet, hogy jó adakozók, tehát részt vesznek a gyülekezet anyagi teherhordozásában, amit meggyőződésem, hogy az otthonról hozott példa alapján is vittek tovább a saját családjukba.
Mi volt vonzó a gyülekezetnek a közösségében, ami ott tartott és ott tart benneteket ma is, csak már nem Ramocsaházán, hanem Nyíregyházán?
Szeretettel vettek minket körül, szeretettel fogadtak minket a Ramocsaház gyülekezetben. Sokan már nem élnek azok közül, akik minket akkor körülvettek, de ez a szeretett közösség volt azt szerintem, ami meghatározott minket. Ugye kisgyerekekkel voltunk a gyülekezetben, tehát mindig már csak a gyermekeink kapcsán is kaptuk a szeretetet folyamatosan, ami megnyilvánult abban, hogy kopasztott csirkét kaptunk, mint hogyha mi lennénk a lelkész a gyülekezetnek, mert látták azt, hogy ott lakunk egy kis lakásban, nincs semmi, az udvar a jószág semmi, és egy falun az egy ilyen alap dolog, hogy volt akkor még 90-es években, hogy volt apró jószág a portán, és kaptunk tojást, kaptunk csirkét, elhívtak minket disznót ölni, vagy engem legalábbis. Ez zokon esett egyébként, tehát szombaton hajnalban fölkelni azért, hogy megfogjam az akkori presbiter testvérem disznájának a lábát, hogy le tudják ölni. Tehát ilyen közösség lett minket körül, úgyhogy ezért könnyű volt beéleszkedni. Nagyon könnyű volt beéleszkedni.
De gondolom a lelki élet is vonzó volt, nem csak a közösségi szerveződések, programok?
Igen. Az Isten tiszteleteket rendszeresen látogattuk, és részt vettünk minden egyéb más programon is. Talán már említettem, hogy több nemzedékes táborba jártunk, kezdetben Helycére, aztán Berekfürdőre, ahol alapcsalád voltunk, több más családdal együtt, tehát nem volt olyan év abban az időszakban, amikor ne lettünk volna ott, független attól, hogy mikor született melyik gyermekünk. Énekkari tagok voltunk, vagy voltam én legalábbis, a feleségemnek nehezebb volt, mert a gyerekkel valakinek lenni kellett. Énekkaroztunk, bibliaköröztünk, házi bibliaórára tudtam én járni. Még egyszer mondom, hogy a feleségem is bizonyára szívesen járt volna, de neki maradtak a gyerekek, mert valakinek felvigyázni kellett a gyerekekre. Én a egyik presbiter testvérem, aki egyébként azóta volt már a gyülekezetnek gondnoka, Bandi bácsiékhoz jártunk, az akkori gondnokunk, a Nagy Pista bácsival, ő vezette a bibliaórát, aki egy betániás, hétpróbás református keresztény ember volt, és a légkörrel jellemző, hogy a legkisebbik lányunk hasadékosan született, annyira szeretettel vették körül, anyagilag támogatták a műtétjét, például hiszen először mentünk műtétre, vagy másodszor talán, és a bibliakörösök gyűjtöttek nekünk pénzt, hogy legyen pénzünk műtétre. De annyira
testvéri volt.
Testvéri volt a kapcsolat, igen.
Milyen volt az elválása a Ramcsaházi gyülekezettől?
Fájdalmas. Valami olyasmit éreztem, amit talán egy lelkész érez akkor, amikor elhívást kap egy másik gyülekezetbe, és ott hagyja a gyülekezetét. Szűk 22 évig voltunk Ramcsaházán. Szerintem, ha azt mondom, hogy úgy köszöntek el tőlünk, mintha a lelkész ment volna el, akkor nem állok messze a valóságtól. És ez nem a nagy képűség mondatja, hanem egyszerűen ilyen volt a közeg Ramcsaházán, mert tényleg a gyermekeim istentiszteleteken zenéltek, énekeltek, a feleségem gyerek istentiszteletet tartott, én presbiter voltam a gyülekezetben, és minden lében kanál voltam, mint ahogy szerintem korábban is voltam, meg most is az vagyok, és talán így fogok meghalni. Mindig találok magamnak feladatot, ha nem kérnek, akkor keresek. Nem ön célút, hanem olyat, ami a közösség számára előrevívő. Ezzel a 22 év alatt épült egy új parókia, fel lett újítva a gyülekezeti ház, kialakítottunk egy vendégházat, tehát ezer szállal kötöttem a Ramcsaházi templomhoz. A legutóbb szomorú alkalom miatt voltam a Ramcsaházán, amikor a barátomnak, a mostani főgondoknak, az édesanyjának volt a virasztója, akkor csodálkoztam rá a templom belsőre, mert az is megújult kívül belül a templom. A csillárok, amiket készítettünk a főgondok úrral az ő portáján, azokra csodálkoztam rá, hogy ezeket is együtt csináltuk. Nem tudom mennyi idő alatt, több száz órát öltünk bele, mire elkészültek.
Miért váltottatok?
A váltásnak nagyon egyszerű oka volt. Engem elhívtak a megyei kórházba egy háttérosztály irányítására, és elkezdtem bejárni, beingázni Ramcsaházáról házára. Aztán a feleségem pedig állást kapott a Jókai Református iskolában, itt Nyíregyházán, és egy szűk évig két autóval ingáztunk be Nyíregyházára, mivel hogy nem tudtuk összeegyeztetni a munkaidő kezdetét és a munkaidő végét. És akkor jött az elhatározás, hogy akkor költözünk be Nyíregyházára, és így kerültünk be tulajdonképpen. Egy karácsony előtt, nem sokkal karácsony előtt költöztünk be egyszerre, úgy, ahogy a filmekben, hogy mindent felpakolva és mindent a hátul mögött hagyva költöztünk el.
Igen, de ezzel emlékkel kötődve.
És ezzel emlékkel kötődve, így van.
Másik gyülekezethez. Igen, így volt a főgondok, vagy a Nyírségi Református Egyház megyében. Hogy választottak meg?
A történetet ott kezdődött, hogy két ciklussal korábban egy időközi választáson lettem az egyház megye, akkor még így hívták, hogy világi főjegyzője. Tehát így kerültem az egyház megye irányításának a közepébe, vagy vezetésének a közelébe. Ugye a főjegyzőknek a feladata akár lelkészi, akár világi, vagy most presbiterinek mondjunk, annyi, amennyivel őket megbízzák. Tehát a törvény nem dedikál nekik feladatokat. Tekintettel arra, hogy én akkor még Ramcsaházán éltem, többször fordult elő az, hogy könnyebb volt nekem bekapcsolódni alkalmakba, mint az akkori gondnok úrnak, Horváth Csabának, aki Nyíregyházán élt. Tehát ez is egy ilyen organikus folyamat volt, ahogy én bekerültem az egyház megye vérkeringésébe. Ezek voltak a kezdetek, és volt ez a három év, amikor láttam valamit, és tapasztaltam valamit, és ezt követően a következő tisztulításkor jelöltek, és választottak meg egyházmegyei gondnokká. Talán ezt jól lenne tisztázni, itt keverem néha a szavakat, de ez tudatos, hogy presbiteri tiszt, vagy világi tiszt, főgondnoki tiszt vagy gondnoki tiszt, ez tudatos most ebben a riportban is, mert hogy a Református Egyház alkotmánytörvénye nemrégi módosításakor került be a főgondnoki tiszt a gyülekezeteknél is és az egyházmegyénél is, illetve a korábban világi előtag helyett most már presbiteri tisztet kell mondanunk. De ezekben az időkben még ezek voltak a hivatalos titulusok, ezért van ez a kis zavar esetleg.
Mit jelent a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokának lenni? Milyen feladatokkal, szolgálatokkal jár ez?
Sok feladattal jár, járt, és még jár a mai napig tanulási feladattal. Tehát tanulni kell a gyülekezeteket, melyik milyen sajátosságokkal bír. Tanulni kell a hozzájuk való viszonyulást. Tanulni kell nem csak az egyházmegyei, hanem a nagyobb az egyházkerületi viszonyokat. Sőt, a zsinati viszonyokat is, ami egy nehéz feladat. Tudjuk jó, hogy voltak nagy viharok a református egyházunkban. Ezeket ott megélni teljesen más volt, mint egy gyülekezeti tagként hallani valamit. Mit jelent még az egyházmegyei főgondnokság? Jelent felelősséget. Nagyon érdekes az egyházunk berendezkedéséből, ebből a paritásos elvből adódó felelősség megosztás kérdése. Papíron az én aláírásom annyit ér, mint az esperesé meg annyit ér, mint az enyém. Nem minden esetben, mert vannak olyan feladatok, amik esperesi hatáskörök, de nagyon érdekes pénzügyekben paritás elven működik, a banknál kettős aláírás van, az állami normatívát ketten hívjuk le, és meg lehetne ezeket sorolni. Ez mindig felelősséggel jár. Az egyik nagy élményem az volt, amikor, és itt a felelősséggel kapcsolatban, hogy ezelőtt jó pár évvel kaptam egy ajánlott levelet a Magyar Állami Számvevőszék elnökének az aláírásával, mivel hogy az ÁSZ az érdekes módon az ellenőrzését, hogy ellenőrizni akarja az egyházmegyét, azt nem az esperes hivatallal közölte, hanem velem. Ez rendkívül érdekes érzés volt, és ennek a felelősség tudatnak a lenyomata, hogy engem keres az ÁSZ, most akkor hogyan tovább. Mit jelent még? Jelent elfoglaltságot. Sok elfoglaltságot, sokszor egyeztetünk esperes úrral, hogy mi az én látásom bizonyos dolgokban, és mi az övé, hogy ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni. Egyébként mindig össze tudjuk egyeztetni. Igyekszem ott lenni minden egyházmegyei alkalmon. Tehát az egyházmegye szervezésében lévő alkalmakon az evidencia. Tehát ez legyen az ifi tábor, vagy legyen az konfi találkozó. Azt mondom, hogy ritka az, amikor nem tudok ott lenni. Tehát vannak családi események, amik ebben megakadályoznak, de más egyéb nem tud benne megakadályozni. Igyekszek elmenni gyülekezeti alkalmakra, ahová meghívást kapok, megint csak a családi események azok, amik gátat tudnak neki szabni. Bár a családom 90-es évek derekától ebbe szocializálódik, hogy nekem mindig van valami egyházmegyei vagy gyülekezeti elfoglaltságom, amit össze kell hangolni a családi eseményekkel.
Neste Ferencet, a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokát hallották, a riporter Sípos Brigitta volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották, tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egy egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vétel!